Pál Fillon, a Nemzeti Választási Iroda elnöke, az Inforádió arénájának vendége, a beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Közben mindenketten ránéztünk a Nemzeti Választási Iroda honlapjára, ahol a külképviseleti névjegyzékbevételi kérelem benyújtására nem egy nappal, hanem egy héttel több idő van, de ezzel azért van némi probléma.
Igen, hát ez nem március 24, hanem március 31, és ez körülbelül a tudatalattim tiltakozott, mert ez a március 31, ez most a húsvét szombatja, és erre a szombatra el kell rendeljük a munkanapot valamennyi helyi választási irodánál, hiszen akkor, ami beérkezik hozzájuk kérelem a külképviseletre való bejelentkezésre, azt még aznap el is kell bírálják.
De most, ha jól emlékszem a hírekre, akkor megemelték a díjazást.
Igen.
Ez tehát jelentős emelés, mert ez a 30 ezer forint, úgyhogy még másnak nem kell bemenni dolgozni, ez nem tűnik nagyon izmosnak.
Gyakorlatilag ez a helyi választási irodai dolgozóknál is komoly emelést jelent. Átlagban 70%-os emelést tudtunk kiharcolni magunk a mi saját költségvetésünkből. De a jelentős az a választás napi feladatot ellátó szavazatszámláló bizottsági tagoknál, mert ott 20 ezerről 35 ezerre emelkedett ez a díj, és ezeknél a jegyzőkönyvvezetőknél, akik szintén a választás napján a bizottságok mellett dolgoznak. Többieknél is jelentős, de ez különösen nagy emelkedést
jelent. Ez azt jelenti, hogy most már elegendő ember jelentkezett. Vagy igen?
Hát még nem tudjuk, hogy mennyi jelentkezik. Bízunk benne, hogy azért már nem lesz olyan borzasztó nehéz összeállítani egy szavazatszámláló bizottságot, mert ezzel az összeggel azért talán jobban lehet próbálkozni. Nagyon nehéz ez a feladat, hiszen reggeltől estig nem akármilyen idegfeszítő munka, és körülmények között kell dolgozzanak, és elég sok támadást is kapnak ezek a szavazatszámláló bizottsági tagok, és borzasztó nehéz vállalják, tehát a választási irodáknak és az önkormányzatoknak nagyon nehéz kiállítani ezeket a bizottságokat.
Azt, hogy milyen technikai háttérrel dolgoznak, ez most már világos, mert a korábbi választásokon lehetett látni, hogy különböző szervezetek alá besorolt számítógép parkokkal dolgoztak. Most minden egy helyen van?
A szavazatszámláló bizottságoknál technikai feltételek lényegében nincsenek, mert hogy ott más nem kell, mint hogy van a névjegyzék, meg van a toll, meg van a fülke, és az urna. Az a urnákat, az papírurnákat, amik hamar szétszakadtak, azt most már mindenütt kicseréljük műanyag urnákra. Ez már a népszavazásnál lehetett látni egyet-egyet belőle, most már kettő lesz. Tehát ez az, ami változott. A fülkéknél változtattunk, mert voltak ilyen kis mobil fülkék, amik a mozgássérültek szavazására szolgáltak. Ezt a népszavazásnál után megállapította a kúria, hogy ez nem biztosítja a titkosságot, tehát ezt kicseréljük, de ott informatikai eszközök nem állnak rendelkezésre a szavazatszámláló bizottságoknál. Nem is könnyű, hiszen több mint 10 000 szavazatszámláló bizottság fog dolgozni most is. Az én elképzelésem azért az, hogy hosszú távon, és ezt majd javasolni fogom az utódaimnak, hogy azért jó lenne tabletteket biztosítani ezeknek a szavazatszámláló bizottságoknak, legalább egyet, és azon továbbítani a választási eredményt.
Azt a választási eredményt, ami tájékoztató jellegű, igen, mert hogy papír alapon marad, igen, egyébként minden. Igen. De akkor menet közben azzal beljebb lennénk, akkor már. De most is látjuk a részvételi adatokat viszonylag sűrű. Mi más lehetne még?
Gyakorlatilag a szavazatszámláló bizottságoknak az a feladatuk, hogy amikor megvan az előzetes eredmény, akkor telefonon mondják be, és azt rögzítik, és ebből jön össze este 10-11-re az előzetes informatikai eredmény. De nagyon sok helyen ezt nem teszik meg, hanem megvárják, amíg a jegyzőkönyvet is kitöltik, és csak akkor továbbítják. Szembesültünk azzal időközi választásoknál is, hogy egy csomó helyen pár delegáltak kiadják már az újságoknak hamarabb az eredményt, tehát 10-15 szavazókörű eredményt már tudja valamelyik újság, mi meg még egyet se. mert hogy nekünk nem továbbították, a delegáltak meg továbbítják. Ezt szeretnénk gyorsítani, hogy akkor ezen a tabletten beütnék az eredményt, és akkor így gyorsabban meg tudnánk csinálni az informatikai eredményt. Az természetes, hogy a jogi és a végleges hiteles eredményt azt a papír alap adja, és emiatt nagyon fontos az, hogy minden szavazatszámláló bizottságban minden párt delegáljon. Ha kell, akkor fogjanak össze, ha nem tud egy párt vagy jelölőszervezet annyi delegáltat kiállítani, hogy mind a 10 000 helyen legyen, akkor fogjanak össze, de legyen minél több delegált, és ellenőrizzék, hogy minden rendben van, hiszen ők tudják leginkább hitelesíteni a választási eredményt.
Van adatuk arról, hogy mostanáig hány párt jelezte elegendő számban, hogy lesznek delegáltjai a szavazó körökben?
Hát ezt csak akkor fogják majd jelezni, hogyha majd jelölteket is állítottak, tehát a delegálás az majd március végéig fog tartani, úgyhogy erről egyelőre semmilyen adatunk nincs, hiszen azt sem tudjuk, hogy hány jelölt lesz.
Úgy fogalmazott, hogy az utódainak majd így fogja átadni. Nem számít arra, hogy ez viszonylag hamar megvalósul?
Nem. De hát mostanában biztos nem fog, meg még a jövő évben sem. Ezt jó lenne, mondjuk esetleg 22-ben már valami hasonlót csinálni.
Mi lesz a választás menete? Ugyanaz, amit megszoktunk? Nagyjából ugyanoda kell menni, ugyanattól az időponttól, és ugyanazokat, hát az arcokat nem tudjuk persze, de hogy nagyjából ugyanazt fogjuk látni, meg új urnákat?
Igen. Tehát részben új urnákat, lényegében nem fog változni semmi, ott igyekeztünk odahatni, és még ezután is fogunk, ahol sok az átjelentkező, és azt már előre kértük azokat a választási irodavezetőket, hogy mivel azért az könnyen kiszámítható, hogy hol van kórház, hol van egyetem, főiskola, és ott várható a nagy számú átjelentkező lesz, hogy ott ne pici terembe rakják be a kis számú szavazatszámláló bizottságot, hanem minél nagyobb terembe, minél nagyobb számú szavazatszámláló bizottságot több jegyzőkönyvvezetővel, mert akkor szét lehet bontani a névjegyzéket, és akkor akár ABC szerint, és minden névjegyzéki résznél, tehát A-tól B-ig, C-től D-ig névjegyzéknél ül két szavazatszámláló bizottsági tag, és akkor így sokkal jobban, gyorsabban lehet bonyolítani a választást.
Politikai jelentősége már elvileg sem lehet az átjelentkezésnek, mert a saját kerületére szavaz akkor is, hogyha átjelentkezik. Tehát nem lehet mozgatni így az embereket.
Igen, ez az átjelentkezés tulajdonképpen szerintem egy nagyon pozitív változás, mert azelőtt az igazolással, ha valaki ahova igazolásra bejelentkezett, akkor az ottani választókerület jelöltjeire szavazott, és ez hát komoly visszaélésekre adhatott lehetőséget. Most viszont semmi értelme nincs annak, hogy valaki azért jelentkezzen át, mert más jelöltre akar szavazni, hiszen viszi magával tulajdonképpen a jelöltjeit, illetve egyéni választókerület szavazólapját.
Mi lesz, ha 19 órakor még áll a sor? Mi a szabály?
A szabály az, hogy addig, akik még 19 órakor a sorban állnak, azoknak le kell szavazni, aki ezután áll a sorba, őt már nem lehet leszavaztatni, ilyenkor valamelyik bizottsági tagod áll a sor végére, és nem enged több szemét oda állni, viszont addig választási eredményt nem hozunk nyilvánosságra, amíg az utolsó szavazókör is nem zárt be.
Hogy fest egy érvényes szavazat? Mi a szabály? Kör alakú lesz, amit lehet jelölni, és benne egymást metsző vonal?
Ugye, igen, ez még tehát mindig? Van az egyéni választókerületi szavazólap, ahol a jelöltek neve mellett van a kör.
Jobbra vagy balra? Van már terv?
Jobbra. És van a listás szavazólap, ahol pedig a listák, tehát a pártok, a jelölőszervezetek neve fölött van a kör. Ezekbe a körökbe kell elhelyezni a két egymást metsző vonalat. Ezen a lényeg az, hogy a metszés az a körön belül történjen. Ez lehet icipici is, csak nagyítóval tudom megállapítani, de ha ott metszi, akkor az érvényes. Meg lehet olyan, hogy a szára kilóg több centire, a körből, akkor sem érdekes, csak az a fontos, hogy ott a körön belül metsze egymást ez a két vonal. Ezt már a választási szervek is így vizsgálják és állapítják meg az eredményt, és a bíróságok is, mert már volt ilyen ügyünk, amikor a kúria is szerint járt el.
Tehát semmilyen más módon nem utalhatok arra, hogy én kit szeretnék, csak ezzel az egyetlen egy módszerrel, hogy a hozzátartozó körben metsze a vonalam egymást.
Hát utalni utalhatok, bármit oda lehet írni, csak éppen az nem jön számításba. Ez az egyetlen dolog az, ami a szavazat érvényességét befolyásolja.
Borítékot kell lenyalni, vagy nem kell nyalni?
Borítékot itthon nem kell nyalni, minden esetben viszont kell, tehát a határon túliak, abban az esetben a magyarországi lakcímen nem rendelkezők, akik levélcsomagot kapnak, és a levélszavazatot küldik vissza, őnekik le kell ragasztani azt a borítékot, amiben a szavazólapot helyezik. De csak a szavazólapot szabad elhelyezni benne, a nyilatkozatot, ami alapján beazonosítjuk, azt nem szabad beletenni, mert különben nem tudjuk beazonosítani a szemét. A másik a külkép viseleti szavazás, ahol szintén le kell zárni a borítékot, és le kell ragasztani, és még a harmadik, aki itthon átjelentkezésre szavazott, őnek is le kell zárni, hiszen ezek a borítékok utaznak. Tehát ahol leadták, onnan beszállítják a Nemzeti Választási Irodához, külképviseletekről is, meg a magyarországi egyéni választókerületekből is. Mi szétdobjuk az adott egyéni választókerülethez.
A kísérők alapján ott látják?
Ott rajta van a borítékon, hogy ez melyik egyéni választókerülethez tartozó ez a boríték, de hogyha az nyitva van, akkor látható a szavazólap is, tehát elvész a titkosság, ezért kell leragasztani. És a leragasztott borítékokat dobjuk szét 106 felé, bejön 106 helyről és 106 felé szortírozzuk, és utána viszik ki, és a választást követő legkésőbb péntek délutánig állapítja meg az adott szavazatszámláló bizottság a végeredményt.
A küszöböket, az 5%-os küszöböt, a 10-eset meg a 15-eset, hogyha arra szükség lesz, azt miből állapítják meg, minek az 5-10-15%-a, és ez az adat, ez mikor áll elő?
Ez a pártokra leadott szavazatok országos, tehát országosan összesített szavazatszám. És ennek alapján állapítják meg, hogy ez az országosan összesített szavazatszámnak mennyi az 5%-a, mennyi a 10%-a, mennyi a 15%-a.
A pártokra leadott szavazat az a listás szavazatok, tehát ami
Igen.
a pártlistákra Igen. adott, tehát nem az egyéni jelöltekre adott szavazatok. Ez akkor áll elő, amikor az összes ilyen típusú szavazat már a kézben van? Tehát bejöttek a külhoniak, és bejöttek a külképviseletiek is?
Igen.
Ez aznap megvan a választás napján?
Ez a választás napján nincs meg, mert hogy ehhez még jönnek a külképviseletiek, és jönnek a határon túliak. A határon túliak részben már meglesznek, mert ezt két részbe összesítjük. Ugye jöhetnek be postán, azt a választást megelőző éjfélig, meg már szállítanak haza. Ott a külképviseleteken a választást megelőző 15. naptól már be lehet dobni ott, az ott elhelyezett urnákba ezeket a levélszavazatokat. Ezt minden nap ürítik ezeket az urnákat, és összecsomagolva hazaszállítják hozzánk. Nekünk, a Nemzeti Választási Irodának lehetősége van, hogy a választást megelőző 5. naptól már bontsuk a borítékokat, és az azonosítást elvégezzük, a szavazólapokat nem, természetesen,
azt
tehát
titkos.
Azt a leragasztott borítékot, azt már csak a választás estéjén. De amit bedobnak mondjuk szombaton, a választás előtti napon, meg választás napján, azt csak utólag fogják hazahozni a külképviseleti szavazatokkal együtt, és ezt mi a választást követő napokban fogjuk összesíteni, ezért végeredmény nincs, nem lehet igazából megmondani a százalékot sem. Hát akkor meg lehet mondani, hogy látszik, hogy ez biztos, hogy elérte az 5%-ot vagy a 10%-ot, mert olyan nagy arányban nyert, hogy már nem befolyásolja a kint lévő szavazatoknak a száma. És nem lehet megmondani minden egyéni győztes sem. Azt tudjuk szolgáltatni, hogy megmondjuk, hogy ez egy billegő körzet, ahol nagyon szoros az eredmény, még ennyi szavazat várható, ami befolyásolhatja, hogy ki az első vagy a második az egyéni választókerületben.
Azt lehet majd látni, hogy azok a szavazatok honnan várhatók? Külhoni szavazatok-e? vagy külképviseleti szavazatok-e? Mert nem mindegy, a politikai tapasztalat megmutatta, hogy melyik, hát főleg az egyik, a külhoni milyen típusú szokott lenni.
Hát a külképviseletekről mindenképpen tudjuk, hogy még onnan mennyi jön be, hiszen ott este, amikor zárnak, jelentenek, hogy hányan szavaztak, tehát tudjuk, hogy onnan mennyi boríték fog beérkezni. De azt, hogy ő kire szavazott, vagy ő melyik egyéni választókerületre, azt nem tudjuk, de az körülbelül mondható, hogy na, akkor ide még ennyi szavazat, ha érkezik, akkor ott még az eldőlhet, vagy fordulhat az eredmény.
A mostani választáson a jelenlegi mai ismereteink szerint vagy nem lesz szükség a 15%-os számításra, vagy lesz szükség a 15%-os számításra. A külhoni beérkező szavazatok mennyisége, ez befolyásolhatja a 15% körüli viszonyokat?
Hát mert az nagyon magas, magát a százalékot, tehát nem magát a 15%-ot, hanem az abszolút számot befolyásolhatja az, hogy milyen a megjelenési arány, tehát hogy milyen arányban érkeznek be a szavazatok, és milyen arányban jelentek meg a választópolgárok.
Azt most a külhoni szavazatok dinamikája alapján hogy látják, mennyi fog onnan érvényesen beérkezni, 190-200 ezer szokott lenni, de rossz az érvényességi arány.
190 ezerből 150 ezer levélszavazat jött be 94-ben, és ebből 128 ezer volt érvényes. Most jelen pillanatban 320 ezer regisztrált van, ez lehet egy 200-220 ezer érvényes szavazat.
De ezt nyilván előre nem
de
lehet látni.
De nem lehet tudni, azt sem lehet tudni, hogy most mennyire vesztette el az érdeklődését a választópolgárok körében, mert nyilván, hogy 14-ben minden újdonság volt, tehát felfokozott érdeklődés veszte ezt a levélszavazást, ugyanakkor akkor 14-ben jobban féltek a postától, meg nagyobb volt a bizalmatlanság, most meg már kevésbé félnek. Tehát ezt nem lehet kiszámítani, hogy mennyire egyensúlyozza ki egymást ez a két dolog.
Mm-hmm. Egyfordulós a választásunk, jó ideje már, hogyan lesz a szavazatból mandátum? Szavazunk egyéni jelöltekre, meg pártlistákra is. Hogy lesz ebből parlamenti képviselő?
Az egyéni választókerületekben az lesz a képviselő, aki a legtöbb szavazatot kapja.
Egyel többet kell, hogy kapjon, mint a másik.
Igen, akár egyel, az is elég. A pártlistáról pedig a leadott szavazatok arányában történik a kiosztás, tehát kiszámítják az egy mandátumra első szavazatszámot, és akkor ennek megfelelően osztják a valamennyi pártnál el a mandátumokat, de itt nem csak a leadott szavazat van már, amikor számoljuk, hanem az úgynevezett töredékszavazatok is. Töredékszavazata van minden olyan pártnak, aki az 5-10, illetve 15%-ot elérte az országos összesítésben. De nem csak nekik van töredékszavazatuk, hanem van az úgynevezett győztesek preferálása, tehát a győzteseknek is töredékszavazatnak számít a rájuk eső olyan szavazat, amelyet pluszként kaptak, mint amennyi elég lett volna az ő győzelméhez.
Azt is megnyerte végül is.
Ez példában azt jelenti, hogy mondjuk ő kapott 100 szavazatot, a második helyezett pedig 90-et, akkor ő már 91-jel nyert volna, a 9 szavazat az töredékszavazatnak számít.
A győzteseket preferálja a Igen. rendszer.
Igen.
Hmm. A közösen induló pártok eredményét, ha így is jelentkeztek be a választásra, hogyan számolják? Milyen színű lesz, ha mondjuk egy kék, sárga, fekete párt közös listán indul a mandátum? Mert egy képviselőnek végül be kell ülnie. Hogy osztják el?
A pártoknak abban az esetben, hogyha közös listát állítanak, akkor meg kell egyezniük, hogy melyik pártnak ki a jelöltje. Tehát ezt ők gyakorlatilag meg is jelölik, be is jelentik, és természetesen ennek alapján lehet tudni, hogy a listán, ez nincs feltüntetve, de hogy a listán melyik pártnak, a zöld pártnak, a kéknek, a pirosnak a jelöltje jutott be, kapott mandátumot.
De ezt én nem fogom tudni, amikor látom a listás szavazólapot, és ott egy kék-zöld piros pártot látok, hogy végül is ki lesz az az ember, aki be fog jutni?
Így nem, maximum úgy, hogyha az egyéni választókerületben tudom, hogy az a kék-zöld-piros pártnak az egyéni jelöltje az igazából kék jelölt, és látom a listán, akkor sejtem, hogyha ott a második, harmadik helyen van, akkor ő valószínűleg a listáról is be fog kerülni.
Tehát rá vagyok szorulva arra, hogy a pártok kommunikációját ebben az ügyben elfogadjam.
Igen.
Amilyen színűnek ők a saját jelöltjüket tartják, az fog bejutni.
Igen.
Van még egy 1%-os szabály is, a kampány támogatás visszafizetési szabálya. Ha valaki nem éri el, és mondjuk szövetségben indul, akkor az mi mutatja meg, hogy a végén kinek kell a zsebébe nyúlnia?
Én úgy gondolom, hogy ezt is a pártok egymás közötti megállapodása alapján lehet eldönteni. Az egyszer mi nekünk az a dolgunk, hogy mi jelezzük a államkincstár irányába, hogy hány százalékot ért el az adott párt. Tehát nekünk csak ennyit kell jelezni, az összes többit azt majd a államkincstár intézi, hogy most hogy állapítják meg, hogy ki az, aki elért az 1%-ot közös esetében, és ki az, aki nem.
De amikor közösen indul, akkor azt meg lehet, mondjuk kék, zöld, piros, akkor ott nem csak az ötöt, meg a pontosabban itt már a tizet, meg a tizenötöt nézik? Az egyet azt itt nézik egyáltalán?
Hát ha elérte az ötöt vagy a tizet, akkor nem nézzük.
Akkor nincs kérdés.
Akkor nem nézzük.
Akkor az, ha az öt megvan, akkor az egy is biztos megvan, és akkor ez nem merül fel.
Igen.
Tehát, hogyha valaki beszáll egy viszonylag gyenge pártként egy kék-zöld-piros szövetségbe, és az meghozza az ötöt, nem kell azzal foglalkoznia, hogy ő maga valójában mennyi.
Hát én biztos vagyok, a választási iroda biztos nem fog ezzel foglalkozni, de a választási bizottság sem. Hogy ezt a kincstár erre odafigyel-e, vagy sem, ezt nem tudom megmondani.
A választási jogorvoslat szabályai szűkek, és nagyon gyorsan kell dolgoznia a kúriának. Háromnapos? Is, meg mindenkinek.
Meg nekünk is, igen.
Mi a választási jogorvoslat szabályos menete? Ha valamit tapasztal bárki, ami szerint a jogsértő, hova menjen, hogy az ügy haladjon is?
Hát van a egyéni választókerületi választási székhely, ott onnan lehet fordulni, először ott az egyéni választókerületi választási bizottsághoz döntést, országgyűlési választásról beszélünk, onnan a Nemzeti Választási Bizottsághoz lehet fordulni, 3 napon belül, itt minden szabály 3 napos, és a Nemzeti Választási Bizottságnak is 3 napon belül kell hozni döntést, és az ő döntése ellen 3 napon belül lehet a kúriához fordulni.
És sommás eljárások vannak, tehát nagyon gyorsan.
3 napon belül kell mindenütt dönteni, hiszen a cél az, hogy minél hamarabb legyen eredmény, legyen végeredmény, és majd végül legyen működőképes országgyűlés.
Az, hogy végeredmény mikor van, az akkor van, amikor az összes jogorvoslati határidő lezárult, és nincs több élő jogorvoslati ügy egyetlen egyéni választókerületben sem.
Igen. Hát akkor van végeredmény.
Akkor van végeredmény. Most hogy látják, ha 3 napos határ, akkor április 8-tól számítva ez mikorra számíthatjuk egész biztosra?
Április 6-án volt a választás 4 évvel ezelőtt, nagyon borotva élen sikerült május első hetében megtartani az alakulóülést.
De amíg ez nincs, addig nagyjából fogjuk látni a billegő körzeteket, és fogjuk látni, hogy hol van még nyitott verseny.
Igen.
Nemzetközi megfigyelők jelentkeztek-e már?
Nemzetközi megfigyelők konkrétan nem jelentkeztek, viszont van az EBSZ, amelyet ugye kérnek az ellenzéki pártok is, hogy be kell hívni az EBSZ-t. Mi is kérjük, és akarjuk is, hogy jön az EBSZ akár teljes létszámban, nyugodtan ellenőrizzenek mindent, hiszen ez biztosítja, ez ad garanciát arra, hogy minden rendben van. De előzetesen bejelentkezett az EBSZ-nek 2 megfigyelője, és ők most január végén kívánnak találkozni a Választási Bizottság elnökével, Patyi elnök úrral és velem is, és gondolom végig akarják beszélni a eddigi tapasztalatokat, meg ahogyan továbbot.
De az EBSZ, mint szervezet, az többet lát, mint egy ellenzéki párt egyéni választókerületbe delegáltja? Aki ott
az
van EBSZ fizikailag?
Az mehet sokfelé. Tehát ő nem csak egy szavazókörben van ott, hanem ő járhatja az országot. Ha többen jönnek, akkor akkor megsokszorozódva mehetnek többfelé, és tapasztalhatnak bármit, meg hát nem csak a választás napját nézik, hanem nézik a különböző jogorvoslati eljárásokat, beülhetnek bizottsági ülésekre, látják azt, hogy milyenek a szabályok, beszélgetnek emberekkel, hogy hogy vannak megelégedve. Tehát 14-ben azt állapította meg általánosan az EBSZ, hogy a technikai lebonyolítás és a választási iroda az abszolút jól végezte a feladatát, mert minden rendbe ment. Egy csomó mindennel egyébként meg problémájuk volt, így a kampányal, a médiával, stb., de összességében a technikai lebonyolítást azt jónak találták.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Pál Filona, a Nemzeti Választási Iroda elnöke volt az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban felvételről hallották. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.